Full Random. Beszélgetések megmondó emberekkel, véleményvezérekkel és a kreatív arisztokrácia tagjaival. A Roadster magazin podcastje Ising Róberttel.
Mai vendégem több mint 20 éve dolgozik a hazai médiában. Tevékenységi köre Tar Béla interjúktól a rádióműsorok vezetésén át a palánta ültetésig terjed. Már a nevéből is érezhető, hogy Megmenemi Márk nem mindennapi egyéniség. Olyas valaki, akit nem érdemes beskatujázni, mert úgy is kiugrik onnan. Márkkal beszélgetve arra voltam kíváncsi, hogy milyen volt műsort vezetni Görög Zitával, mennyire sajnálja, hogy nem robbant be a filmszínészi karrierje, hogyan kezdett kertészkedni, és az is kiderül, hogy miért tartja magát médiaparasztnak. Kezdünk! Sziasztok, Ising Róbert vagyok, ez itt a Full Random, mai vendégem Megmenemi Márk. Szia, Márk!
Hello, szia!
Hello, szia, Márk! Figyelj, egy ilyen nagy eszé kérdésre indítom szokás szerint. Hogyha így valaki utánad néz az interneten, akkor azt látja, hogy te vezettél tévéműsorokat, méghozzá vezettél főzős műsort, mozi műsort, lakberendező műsort, kertész műsort, ezen kívül írtál könyvet, játszottál filmben, producer vagy, környezetvédelmi aktivista, és így az lenne a kérdésem, hogy ki vagy te?
Hát ez egy jó kérdés, amit én is gyakran megkérdezek magamtól, és folyton keresem rá a választ. Én erre szoktam mondani, hogy csak halott német katona nem voltam még, meg volt valaki, aki nem is tudom mit mondott, hogy minek a Réz Andrása, a kertészkedés Réz Andrása vagyok.
Minden tiszteltem, de hogy ennyi mindent nem csinált. Tehát, hogy én nem láttam őt kertészkedni
hát
például.
Még nem, de örömmel látom a kertben, kedves Réz András. Szóval igen, hát nagyon sok mindent, és ez így abszolút nem tudatos, hanem szerintem annak tudható be, hogy egyrésztről iszonyatosan sok minden érdekel, és mindig általában olyan dolgokkal szeretek foglalkozni, ami érdekel, és ebből kifolyólag így az élet nagyon sok felé sodort. Nyilván megvan az a problémája is a dolognak, hogy nem tudok nemet mondani sokszor, tehát ez például egy olyan dolog, amit így gyakorlok, hogy így hát igenis időközönként lehet azt mondani, hogy hát nem, ez nem fér bele. Uh-huh. De hogy így ezek mind olyan dolgok, amikbe így tulajdonképpen így sodort az élet. Tehát ez az egész tévézés is olyan volt, hogy így jó, mindig egy exhibicionista bohóc voltam, tehát hogy ez így mondjuk egész kis koromtól kezdve a hülyeségért nem kellett a szomszédba menni, meg a baromkodásért, tehát nyilván ez így efelé terelt az élet. Egyébként nagyon vicces, a párommal megnéztük így a horoszkópomat, hogy nem tudom, a bolygóim hogy állnak, és amit tudom én, X bolygó van, és a 90% az összes bolygónak mindenhol az volt a leírás, hogy arra vagyok predesztinálva, hogy képernyőn szereplés, emberek előtt szereplés, tehát hogy valahogy valamiért ez így egyszerűen én erre születtem, tehát hogy tényleg ez van, hogy ezt kell, hogy csináljam, és hogy az élet is mindig efelé sodolt, tehát minden, amit elkezdtem csinálni, az olyan volt, hogy végül is nem egy ilyen tudatos valami volt, hogy így elindultam, hanem egyszerűen az élet így dobált felém ilyen dolgokat, és én csak rájuk ültem.
Bejött akkor a horoszkóp ebben az esetben. Én téged a Cinematrix című műsorból ismerlek, ami elgondolkoztam, hogy ez még a 90-es évek legvége volt, vagy a 2000-es évek eleje. 2000-es évek eleje, oké. És hogy te voltál, ahogy is mondjam, a jó csaj mellett az ilyen comic relief, a bohóc.
Így van, nyugodtan kimondhatjuk.
És hogyan emlékszel vissza erre az időre, meg egyáltalán hogyan keveredtél te oda, hogyan keveredtél a médiába? Mert hogyha jól tudom, édesapád nem Vitrai Tamás vagy Friderikus Sándor, tehát hogy nem volt médiás a családban. Hogyan keveredtél te mégis képernyőre?
Hát ez abszolút, ahogy mondtam is az előbb, ez is egy ilyen véletlenszerű valami volt. Én reklámügynökségnél dolgoztam, szövegíró, meg kreatív voltam, és az akkori főnököm Mentes Endre, ő hát nyilván látta ezt az exhibicionista oldalamat, és ő nagyon szeretett volna különböző tévés projekteket csinálni, és akkor mindig, hogyha volt valami pilot, amit forgattunk, akkor mindig engem szedett. Na gyere, Márk, vegyünk föl valamit, és tényleg a legnagyobb hülyeségeket is rám tukmálta, amire én megint csak nem mondtam nemet, tehát volt egy ilyen aligi koppintás, amit csináltunk, és ilyen elképesztő, kellemetlen, borzasztó ruhákban égettem magam, és tényleg úgy jöttem ki, hogy Isten, úgyis ebből remélem ez semmi, mert ez borzasztóan ciki. Még a Pesti Lacival is volt egy ilyen állinterjúm, és egyébként arra büszke vagyok, hogy ott sikerült rendesen megvezetni, és ő abszolút bekajálta, hogy ennyire full hülye vagyok. De ezekből aztán nem lett semmi, és az volt, hogy akkor a Cinemátrix is egy ilyen agymenése volt az Endrének, és mondta, hogy na, gyere, akkor gyere, és innen addigra már azt gondoltam, hogy nem égettem magam tovább, és mondtam, hogy hagyjál engem ezzel békén, nem úgyse lesz ebből az egészben semmi, nem érek rá, nincs kedvem. De aztán végül is a casting az ott volt az ügynökségünknél, és mondta, hogy figyelj, úgyis itt vagy, csak gyere be, mondjál egy pár szót, hát nincs mit veszítened. És valószínűleg egyébként pont emiatt nagyon-nagyon félváról vettem, nem görcsöltem rá, bementem, baromkodtam 5 percet a kamera előtt, és pont ez tetszett meg aztán a TV2-nek, hogy jó, ez egy ilyen laza csávó, ő kell a Görög Zita mellé, mert nem is volt ez a kombináció, így nem is volt, hogy akkor én a Görög Zitával másféle kombináció volt.
A bátorság egyébként, hogyha most visszagondolunk rá, hogy nem valami ismert arcot raktak be mellé.
Igen,
ma már nem annyira jellemző a kereskedelmi tévékre. Visszahozzád, igen?
Igen, tehát hogy igen, valószínűleg tényleg az volt, és ez azért mondom, hogy ez is egy ilyen sorsszerű valami volt, tehát ott valaki valamit mégiscsak meglátott a horoszkópomból, hogy ez a csávó, ez oda való, és aztán ez így viszonylag könnyen és egyszerűen ment, mert végül is azt kellett csinálnom, amit szoktam csinálni, egy kicsit baromkodni, vastag volt a bőr a képemen, akkor aztán különösen, tehát engem nem zavart, hanem tudom, rappernek öltözve valami hülyeséget kellett csinálni. Igaz, hogy kaptam az évet a haverjaimtól utána mindig erőteljesen, de ahhoz is hozzá voltam szokva. A filmeket megimádtam, tehát hogy a filmek az mindig is nagy szerelem volt, úgyhogy tényleg könnyedén ment. A csapat meg egy szuper csapat volt, úgyhogy azt kifejezetten egy ilyen öröm munka volt.
És mivel találkoztál, hogy sokan irigyeltek esetleg azért, hogy Görög Zitával dolgozol együtt?
Nem.
Esély.
Hát ez nagyjából olyannyira gyakori volt, hogy fontolgattam, hogy készítek egy névjegykártyát, amire az van, hogy megmenem még már pici betűkkel, nagyobb betűkkel az, hogy a csávó Görög Zita mellől, és a másik oldalára meg az van rá, hogy nem volt meg. Mert hogy ez van, no, meg volt. Tehát, hogy ez így nagyon-nagyon sokáig gondolkodtam. Ez aztán végig is ez a névjegykártya nem született meg, de igen, tehát ez abszolút ez jellemezte ezt az időszakot, és mind a mai napig egyébként, amikor valakivel beszélgettek, és akkor mondom, hogy hát igen, egy mozis magazinnal kezdtem, mondom, esetleg emlékezhetsz rá, hogy Cinemátrix általában inkább a Görög Zitára szoktak emlékezni. Ja igen, tényleg, ja igen, hát az Zitára emlékszem, rád nem annyira. Oké, megértem.
Igen. Beszélgessünk még arról, hogy mennyi mindent csináltál tévében. Mostanában szerintem téged, vagyis hát mostanában az elmúlt 10 évben legalább a kertészkedéssel azonosítanak. Ez hogyan jött az életedbe?
Hát ez is egy tök sorsszerű dolog volt. A Cinemátrix majdnem 3 év után, 2005 környékén megszűnt, és ugye, hogy a magyar média piacon ez így lenni szokott, az, hogy te évekig vezetsz egy műsort egy kereskedelmi tévébe, ráadásul nagyon nagy sikerrel, tehát egyébként azt hozzá kell, hogy a Cinemátrix ugye mai viszonylatban döbbenetesen sikeres volt, tehát ilyen 20-25%-os serekkel futott az a műsor, ami most elképzelhetetlen, tehát az tényleg akkora giga műsorok tudnak ilyen nézettségeket hozni.
És fillérekből ahhoz képest, hát amivel persze, most kerülhetne egy, persze, nem tudom. Fogalmam sincs, mit mennek a tévébe. Valami reality.
Igen. Hát ezek a reality-k, meg mindenféle gála műsorok, meg tehetségkutatók. Igen, tehát ez még, és ez még egy ilyen értelmes műsor is volt. Meg is próbálták egyébként kicsit koppintgatni a későbbiek folyamán, de nem jött annyira össze, mert azért ez egy eléggé komoly stáb volt egyébként, amit az Endre összerítjentette erre. Na, de lényeg az, hogy ez megszűnt, és egyszer csak ott álltam minden bármiféle meló nélkül, mindenféle alkalmi munkákból tengődve. És én még előtte akkor költöztünk ki a Pilisbe, vettük meg a házunkat, és akkor pattant ki a fejemből, hogy kéne csinálni egy ilyen kertészeti műsort, akkor még az volt a fejemben, hogy Teli Zöld lett volna a címe, és én abból indultam ki, akkor ment a Totál Kár, és hogy miért ne lehetne csinálni egy olyan kertészeti műsort, ami picit olyan a kertészeti műsorok között, mint a Totál Kár az autós műsorok között, hogy egy kicsit kevésbé veszi magát komolyan, tehát nyilván ott Isten nyugasztója Bálint Gyuri bácsit, de hogy nem a Bálint gazdás típusú dolog, hanem a hozzám hasonló fiatalok, akik esetleg most kezdenek ebbe bele, ezeket megszólítani, és én akkor erről írtam is egy szinopszist, és egy pár embernek megmutattam, a legtöbb ember totálisan hülyének nézett, hogy ezt ki akarna kertészkedéssel foglalkozni, és többek között megmutattam én ezt Pálinkás Norbi barátomnak is, aki szintén tévés, aki akkor, amikor mutattam, nem mutatott túlságosan nagy érdeklődést iránta, de aztán hát itt jön be a sorsszerűség, néhány hónapra rá ő lett az akkor induló TV Dekó főszerkesztője, és pont a legnagyobb ez egy csüggedtségem közepette fölhívott, és kérdezte, hogy te figyelj, mi van ezzel a kertészeti műsor ötlettel, És mondtam, hogy semmi, és hogy nincs-e kedvem esetleg ezt a most induló tévédekóra megcsinálni, és akkor abból lett a Zöld Fül című műsor a Tauner Tibivel, és akkor az így elindult, és egyik ilyen műsor követte a másikat. Nyilván én Zöld Fülűből szépen lassan azért belerázódtam ebbe az egészbe, folyamatosan képeztem magam, én magam szerkesztettem ezeket a műsorokat is nagy részt, tehát hogy így szépen lassan beletanultam, és aztán egy idő után végül is már nem csak egyszerűen a Zöld Fülű kérdező szerepét töltöttem be, hanem tényleg azt, aki ezzel kapcsolatban akár tanácsokat is tud adni, és akkor végül is egy ilyen viszonylag hosszú, tényleg sok tévésorozat után egy konkrétan tudatos döntés volt a részemről az, hogy átkanyarodjak az online felületre. Ez 2017 környékén, már előtte is elkezdtem csinálni a saját csatornámat, de akkor még ez viszonylag friss volt, és sokan értetlenkedtek is. Volt egy CSZ-es kolléga, aki mondta, hogy mit akarok én ezzel az online-nal, ne hülyeskedjek már. Én pedig akkor már azt gondoltam, hogy hát abszolút efelé megy az egész világ, és ezt kell meglépni, és aztán ez végül is engem igazolt az idő, mert hogy hát tényleg azóta is folyamatosan egyre népszerűbb, és vicces módon a Kert TV-s dolgaimmal addig az életemben soha nem látott ismertséget érek el, tehát se a Cinematrix idejében, se melyik másik műsorral messze nem volt ekkora ismertségem, mint most, mert most tényleg konkrétan az van, nem, mondjuk nem az van, hogy lépten nyomon szelfiznem kell emberekkel az utcán, de hogy így szinte bárhová megyek, bármilyen körben, előbb-utóbb valaki mondja, jaj, de jó, igen, tőlem tanulta ezt, azt, meg nekem is van magaságyásom, tehát hogy tényleg van egy ilyen, érződik, hogy van egy ismertség, de mondjuk tényleg elég komoly számok is, mert mondjuk a
Facebook... Mik ezek a számok, vagy 10 000-en nézik meg, hogy metszel, vagy mondjam?
Hát figyelj, a metszős videók például nagyon népszerűek, ott simán több 100 000-es nézettségek vannak, igen, tehát mondjuk a YouTube-on van mondjuk 300 000, és aztán a Facebookon ezt megnézik mondjuk még 500 000-en, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon komoly nézettségek a Facebookon. A követő tábor az most már 240 000 fölött van, a YouTube-on a feliratkozói szám 124 000 környékén, tehát ezek azért már nagyon nagy számok, bevallom őszintén, soha az életben nem gondoltam volna egyébként, hogy ennyi embert el lehet ezzel érni.
Ezzel a névvel ráadásul, hát tényleg, ezt még beszéljük.
Honnan
meg,
a név?
Hogy honnan a név, igen.
Hát igen, a név, ez az a vicc, hogy ezt viszonylag gyakran megkapom, múltkor valami közhivatalból pályáztam valahova, és fölhívtak, hogy de így, hogy akkor ezen a néven van, de mi, magának ez a neve? Mondom, igen, ez a neve. De most tényleg ez a neve? Mondom, igen, tényleg ez a nevem. Úgyhogy igen, tényleg ez a nevem, apukám angol, félig skót, és tőle jön a név, és igen, valóban nem a szokványos magyar név, és ezt így azért még a mai napig szokták az emberek művésznévnek gondolni, amire szoktam mondani, hogy ha már művész nevet veszek föl, lehet, hogy valami kicsit könnyebben kimondhatott.
Tupac.
Igen, Tupac, yeah. The Tupac of the Gardens. Szóval, hogy valami könnyebben kimondhatót vettem volna föl, úgyhogy nem, nekem ez a nevem. Volt, hogy a személyigazolványomat is elő kellett venni, mert valaki akkor se hitte el, de engemet így anyakönyveztek, kérem szépen.
Említetted, hogy kiköltöztél Budapestről a Pilisbe, Pilis Szántóra, ami nem a világ vége, de azért nem is tudom, nem is Nagykovácsi, vagy Érd, vagy Szentendre, tehát hogy azért egy picit kiesik. Te egy ilyen masszívan fővárosi srác vagy, itt születtél, itt nőttél fel, az pedig egy nagyon pici falu. Hogyan jött be neked ez a váltás?
Összességében azt tudom mondani, hogy nagyon jól, tehát nagyon szeretek kínén, és hát voltak éppen az, amit most csinálok, az ennek köszönhető. Tehát, hogy ilyen médiaparasztnak szoktam apostrofálni magam, ott abból a fürdből élek meg, és akkor médiatartalmat gyártok rajta, nem ez egy répát, bár némi répát is szoktam. Szóval, hogy nyilván ennek köszönhető, nagyon-nagyon sokat ad az a környezet, és bár imádok bejárni a városba, nagyon szeretem, de azért az, amikor én ráfordulok ott a nagy kanyarban a Pilis hegyre, és ott megjön az a nyugalom, az felbecsülhetetlen, és ez főleg mondjuk tavasztól őszig. Aztán tél az egy kicsit nehezebb, tehát azért egy ilyen pici faluban azért azt érezzük, hogy télen ez a 4 órakor sötét van, és véget ér az élet, az mondjuk azért egy kicsit deprimáló tud lenni, tehát lehetne egy kicsit nagyobb a kulturális pezsgés, de mondom, ez tényleg csak a téli időszakban van. A tavasztól őszig annyira csodálatos a természet, hogy csak kiülök a teraszra, és egyszerűen nem tudok betelni azzal a látvánnyal, meg azzal az érzéssel, amit nyújt.
Annyira szereted a Pilist, annyira megszeretted, hogy 2019-ben, amikor napvilágot látott az a hír, hogy újra nyitják ott a környékbeli bányát, akkor azt mondtad, hogy elég, ezt nem szabad hagyni. És elkezdted aktivizálni magadat, és ebből az egészből egy országos horderejű kampány lett. Hogyan történt ez a dolog?
Igen, erre tényleg nagyon, nagyon büszke vagyok, és azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb eredmény, amit el tudtam érni, mert az, hogy most hányan néznek meg egy videómat, az nem annyira lényeges ahhoz képest, hogy mondjuk tényleg az én közreműködésemmel talán sikerült egy ilyen durva természetrombolást megakadályozni.
Mi a baj egy ilyen bányával?
Hát egy csomó minden. Ugye itt az volt, hogy nem én kezdtem el az egész tiltakozást, van egy elég jó, ott a Pilisben különösen van egy elég jó ilyen Pilis védő kör, és ugye ők kezdték el ezt először így pörgetni. Egyébként szerencsére a polgármesterekkel együtt, tehát mind Pilis Vörösvár, mind Pilis Szántó polgármestere is ellene volt, ami azért nagyon sokat segített ebben. És itt ez volt a probléma, hogy itt volt egy régi bánya, ugye ez egy régi mész égető környék, egy csomó régi félbehagyott bánya van, és ez is egy olyan bánya, amint 50-60 éve üzemen kívül van, és ezt akarta valaki újra beindítani, és hát a helyiek közül tényleg volt, aki ennek nem örült, de a legtöbb ember úgy állt hozzá, hogy hát most igazából régebben is voltak itt bányák, hát most igen, hát most mi a gond ezzel, és nem ment át az üzenet, hogy ezzel mi a gond, és itt éreztem azt, hogy talán tudok én hozzátenni azzal, hogy erről készítek egy videót, mégiscsak ez a szakmám, hogy képek és videó által meg tudok mutatni valamit, és készítettem egy videót, amiben egyrészt elmagyaráztam, hogy ez itt egy milyen értékű terület, ugye megmutattam ezt a területet, hogy itt nem csak az van, hogy itt most egy kicsit kijönnek, és csákánnyal egy picit majd fejtegetik a mészkövet, és aztán lovas kocsival elviszik, hanem itt arról van szó, hogy ez az egyébként Natura 2000-es terület, ahol erdők vannak, itt eleve 3 hektáron minden fát kivágnak, itt kamionok, teherautók fognak 10 percenként átvágtatni az erdőn, és azt csináltam, hogy megmutattam egy ilyen működő bányát, hogy hogy néz ki, ami konkrétan úgy néz ki, mint a purgatórium, tehát, hogy tényleg egy ilyen 200 méteres ugye nagy aknából szedik ki ezek a gépek a murvát, és másrészt meg azt is levezettem, hogy mindez pedig egy nem kifejezetten értékes, a zúzott kőért zajlik, tehát hogy így megpróbáltam azt megmutatni, hogy mit veszítünk és mit nyerhetünk ezzel, és hát abszolút afelé billen a dolog, hogy azért itt a természeti értéket meg kell őrizni, és aztán ez többek között egyébként amiatt is, hogy pont akkor voltak az amazonasi nagy tüzek, és az emberek nagyon kétségbe voltak esve, és nagyon tehetetlenek voltak, mert azzal kapcsolatban nem tudtunk semmit csinálni. Láttuk, hogy ég az Amazon, de mit tudsz csinálni? Itt viszont volt egy olyan eset, ahol az volt, hogy oké, itt még lehet cselekedni, itt még lehet valamit lépni, meg lehet védeni ezt a területet, és ez a videó, ez vírus videó lett. It went viral. Tehát olyan szinten azért nem tudom pontosan, hogy egyáltalán hány ember nézte meg, mert egy idő után kvázi leválasztották az én eredeti videómról, és csak külön küldözgették az emberek ezt a videót, de már csak az én videómon is, mint 1 millió megtekintés volt, de még annál is több ember nézte meg. A sógornőm például Amerikából kapta vissza valakitől egy amerikai ismerőst, hogy ezt láttad, hogy mi van a Pilisben, nem tudta, hogy mi, hogy én ki vagyok. Tehát egy nagyon-nagyon nagyot ment, és hát óriási tarolt, és hát ez erre nem is számított egyébként a kivitelező, mert hogy az is volt, egy ilyen call to action volt a vége, hogy menjünk el, akkor volt egy közmeghallgatás, és menjünk el, és mondjuk el a véleményünket, hogy ezt nem szeretnénk, és hát annyira betolt a kivitelező, hogy meg sem mert jelenni a közmeghallgatáson, és aztán ennek következtében aztán végül is legalábbis egyenlőre elállt a dologtól. Ez azért még nem teljesen lezártnak vehető ez az ügy, mert hogy ennek a bányának továbbra is van engedélye.
Tehát most üzenjük meg, hogy figyeltek.
Ez így figyeltek. Van, tehát figyelünk.
Ott vagytok, és figyeltek.
És ez így van, és így van, akkor is megmondtuk, hogy ez akármi van, ezt nem fogják tudni könnyen megúszni, mert hogy itt vagyunk, csináltunk egyébként demonstrációt, kimentünk a bányához, ott voltunk, tehát hogy mutattuk, hogy itt, hogyha ezt meg akarják csinálni, akkor itt tényleg embereket kell majd, akik oda láncolják magukat a fákhoz, elcipelni, és mondom, ez így tényleg bejött. Ennek ellenére volt, aki nem értette meg a dolgot, hogy úristen, mert mit pattogunk, nekünk talán nem kell zúzott kő, meg nem kell, nem használunk ezen utakat, és ezt próbálta meg elmagyarázni, hogy itt nem arról van szó, hogy egyáltalán nincsen szükség kőbányákra, hanem arról van szó, hogy újra kell ezeket az értékeket hangolni, hogy mi mennyit ér. Tehát, hogy van egy csodálatos természeti érték Budapest határában, azon kevés érintetlen erdők egyike, ami még megmarad, az többet ér erdő formájában, mint az, amit a X tonna zúzott kő, amit onnan ki lehet bányászni. Tehát ezt kell szerintem az emberek fejébe is átkalibrálni, hogy mi mennyit ér. És itt ez abszolút nem érte volna meg az egészet. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez így marad, és sikerül ezt a területet megóvni.